Szép estét, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Szantó Martin van itt a stúdióban, a Makronóm Intézet vezető elemzője, Ércfalvi András vagyok. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és azt mondtad, hogy tegeződhetünk, ezt külön köszönöm szépen. Zöld átállás és járműipar, főbb trendek és kilátások. Egy nagyon izgalmas, átfogó kutatásban van most a Makronóm Intézet. Nyilván ezt még nem előlegezhetjük meg, de polemizálhatunk már ugye a felvetéseken, és látszanak már azért biztos adatok és az adatsorok ebből a kutatásból.
Így van, igen. A teljes globális járműipart vizsgáljuk meg, hogy pontosabban merre halad ez a járműipar, és hogy milyen trendek láthatóak ebben a szektorban. Majd megnézzük Európa helyzetét, Kína helyzetét, Amerika helyzetét, és így szépen haladunk egyre közelebb Magyarországhoz, és a kutatásunkban, amit még nem szeretnék előre lerülni, a magyarországi járműipar helyzetét, lehetőségét, kitörési pontjait, nagyobb hozzáadott értékét és a GDP-ben való nagyobb szerepvállalását próbáljuk felkutatni, górcső alá venni, hogy miként lehetne ezt még nagyobb hozzáértékkel művelni itthon Magyarországon.
De ami biztos, az most, hogy a globális helyzetről, az elektromobilitásról, a zöld átállásról, meg a földrészek harcáról, ugye, meg a gazdasági világhatalmak harcáról most tudunk beszélgetni. Kezdjük a zöld átállással? Kezdjük talán azzal, ugye?
Igen.
Hol tartunk most ebben a világban? Milyen a tempó? Megfelelő a tempó?
Ez a nézőpont kérdése. A gazdasági szereplők szempontjából megfelelő a tempó, ugyanakkor a kormányzat felől van egy erős nyomás, ugye vannak klímacélok, amiket meghatároztak a kormány, a párizsi klímaegyezmények. Ugye 2035-re Európa meg akarja szüntetni a belső égésű motoroknak az árusítását. Tehát, hogy ha ebből a szempontból nézzük, akkor nem megfelelő a tempó. Bizonyos kutatások szerint több ezer milliárdos szakadék van a kitűzött klímacélok megvalósítása és a befektetések üteme között, tehát ha kitűzött célokat nézzük, akkor azért még van hova felzárkózni.
Ez egy tőkeigényes történet. Beszélgettünk el, hogy ez hasonló helyzet, mint amikor ugye a lovakat, meg a lovaskocsikat, meg a lovasszekereket ugye felváltotta a belső égésű motor, a robbanó motor, hát csak akkor hosszabb átállás volt, ugye nyilván kevésbé volt, bár akkor is nagyon fájdalmas volt, de talán hosszabb volt az átmenet, mint most.
Igen, tehát ott azért időt hagytak ennek, és maga a gazdaság átállt, tehát gazdasági érdek volt, hogy átálljon. Itt elsősorban van kormányzati érdek is, vannak a gazdasági szereplők érdeke, meg hát ugye mindannyiunk érdeke, hogy egy tisztább világban éljünk, akár egy klímasemleges világban, hogyha lehet így nevezni, nettó zéró kibocsátású világban éljünk, amelyben Európa úgy látjuk, hogy élvonalban áll, legalábbis a követelmények szempontjából.
A zöld átállásról és járműiparról beszélgettük, és mindig szembe jött velem, meg hát eddig is nyilván az ember híreket fogyaszt, hogy azért a földrészek, ezek a világhatalmak hogy küzdenek, és ki, mikor van valamiféle előnyben ebben a tekintetben. Meg hát itt van Magyarország szerepe, és ezt mondtam is neked, ez talán egy heti hír, és aktuális és érdekes, hogy még idén annyi napeleme lehet az országnak, mint amennyit 2030-ra remélt. Ugye 6000 megawattos volt a várakozás az évtized elején, most a Nemzeti Energia és Klimaterv felülvizsgált változata kétszer nagyobb, 12000 megawattos napenergia kapacitással számol 2030-ra. Tehát úgy tűnik, hogy Magyarország e tekintetben, zöld átállás és napenergia tekintetben jó, most jól előre mentik. Hát nyilván aztán majd ennek megfelelően azért fejleszteni kell nagyon sok mindent a hálózaton, de ez egy másik történet.
Pontosan, az infrastruktúrának utol kell érni ezt a rohanó tempót, igen, de egyébként úgy látjuk mi is, hogy jó úton halad Magyarország.
Európa?
Európa is jó úton halad. Probléma ott is az infrastruktúrákban rejlik, illetve ugye az orosz-ukrán háború kapcsán az orosz energiáról leválás gyorsít ezen a lendületen, de bizonyos szempontból vissza is fogja. Tehát ugye Németországban a szénerőműveket újra üzembe
reaktiválták,
igen, ami éppen a klímasemlegesség felé vezető út, lehet így fogalmazni. Ugyanakkor azt látni kell, hogy például a nukleáris energia az még továbbra is fontos szerepet fog játszani a világban.
Sőt, a zöldnek számít,
ugye, zöldnek számít, igen, és Európában is jelen lesz továbbra is.
Érdekes ez a zöld átállás, és hogy az erős országok, az erős emberek hogyan gondolkoznak, éppen hogyan gondolkoznak, és az ő gondolkodásukat hogyan befolyásol mondjuk egy ilyen háború. Hát akár franciákra, akár a németekre gondolunk, különbözőek az álláspontok.
Igen.
De a németeknél most ez egy egyértelmű tendencia. Újra szenesítés, ami ez a kettőt előre, egyet hátra, nekem ez jutott el eszembe.
Igen, mi is azt látjuk, hogy próbálkoznak, és érdekes, hogy hamarabb kapcsolják be a szénerőműveket, mint hogy leállították volna a nukleáris erőműveket. Igaz, hogy ott az volt a probléma, hogy ugye volt egy hosszú távú kivezetési szakasza ennek, és ugye óriási eurómilliárdokat kellett volna investálni újra a nukleáris energiába. addig az átmenetig, amíg amúgy is leálltak volna, tehát valahol valamilyen szinten érthető a döntés, de azért mégiscsak nem éppen klímasemlegesség felé mutat az, hogy beindítjuk a szénerőműveket.
A Macronomnál e tekintetben zöld átállás erőműpár ebben a kutatásban hogyan vizsgálódtok? Európa, Amerika és Kína, vagy Ázsia, így igen, ez a hármas tagoltságban?
Igen, tehát megvizsgáljuk a globális trendeket, onnan indulunk, majd részletesebben foglalkozunk Kínával és az Egyesült Államok, de főként Európával, ugye nyilván Magyarország és Európán belül helyezkedik el minket, elsősorban az európai trendek érdekelnek legjobban, de azért a globális térképre fel kell helyezni Európát, hogy hogy állunk nagyjából.
Akkor az autóiparra rákanyarodunk, meg az elektrifikációra, vagy az elektromobilizációra, hogy ez hogyan hat, hol hat, hogyan hat, hol mekkora léptekkel tör előre.
Azt látni kell, hogy mindenhol a világban elindult az elektrifikációja, az elektromobilitás, hogyha lehet így mondani. Tehát az elektromobilitás elindult a világban, de főként Kína az, aki ezt az egészet vezeti. Tehát amikor arról beszélünk, hogy már az összes új értékesített elektromos autó 55%-át Kínában adják el, akkor lehet látni, hogy itt Kína vezet, és az elektrifikációnak azért lovasává Kína vált. Ez bizonyos szempontból hátrányt jelent az európai gyártóknak, mert későn kapcsolódtak be. Tehát azt látni kell, hogy az európai gyártók egy kicsit elkényelmesedtek, amit nem is igazán értünk, mert a legszigorúbb célokat Európa határozta meg. Mégis azt látjuk, hogy Kína az, aki időben lépett, és gyakorlatilag most olyan versenyelőnyben van az elektromos autók terén, hogy már nem Európa exportál autókat Kínába, hanem Kína exportál autókat Európába, holott a történelem során az európai gazdaság hajtómotorja az a járműipar volt. Az egyik pillére legalábbis biztosan.
Igen, de hát ez az elkényelmesedés, ha már mondod, az abból is fakadhatott, hogy az elmúlt évtizedekben, én nem értek hozzá, csak azért látja az ember számokból, az elmúlt évtizedekben nyugodtak lehettek az európai nagy klasszikus gyártók, hiszen a termékeik, a prémium, a luxus termékeik, azok egy része, nagy része Ázsiában kötött ki, és előszeretettel vásárolták a kínaiak. Csak pontosan. Hát ez fordult most meg. Ez is megfordult.
Ez is megfordult, igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Régen mindenképp presztízs volt a harmadik világban az, hogy európai autója legyen valakinek, de akár Amerikát is.
Mercedes, Volkswagen.
Igen, és Kínában meg végképp, és sokkal drágábbak is voltak, de az a felső középosztály azzal tudta megmutatni, hogy
a különbözőségét,
hogy európai autója van. Na most a probléma az, hogy a kínaiak, tehát a kínai márkák megértették az igényeket, a kínai igényeket, és most már tehát a kutatások azt mutatják, hogy sokkal hamarabb talál egy kínai, de akár mondhatjuk egy ázsiai vevő, személyre szabottabb és hozzá jobban illeszkedő kínai autót, mint európait. Nyilván itt az árat is figyelembe
hamarabb,
kell venni.
Hamarabb, meg olcsóbb.
Hamarabb, olcsóbban.
És személyre szabottan.
Személyre szabottan. És ott vannak szalonokban, ott van, ki van építve az infrastruktúra,
kézzelfogható,
nem arról van szó, hogy az ember online katalógusba kell, hogy nézegesse, hanem már ott vannak mindenhol Ázsiában, és az európai gyártók kicsit elkényelmesedtek abból a szempontból, hogy hát nekünk a márka, a brand az fel van építve, úgy is minket választanak, hogyha két autó közül kell választani, úgyis az európait fogják választani, hát már nem így van.
Meg hát nem volt a másik.
Nem
voltak azok a márkák, amik fölnőttek az európai márkához, szinte mindenben, ugye?
Szinte mindenben. Igen, sőt, a legnagyobb amerikai kutatóintézetek szerint ez a úgynevezett entertainment, tehát maga az a fajta információs technológia, az már a kínai autókban fejlettebb, mint az európaiban. Tehát sokkal, sokkal jobban személyre tudja szabni például a digitális kijelzőt, hogy hol legyenek, mi hol legyen, a legkényelmesebb funkciókat előre sorolja, a legtöbbet használtakat előre teszi, tehát sokkal jobban személyre szabható. És ez például megmutatkozik abban, hogy kínai autógyártóknál sokkal nagyobb az IT-sek, tehát az információs technológiai szakemberek súlya. Európában kiváló mérnökök vannak, Kínában már ugye, tehát ők egy új szereplők ebben az iparban, és már rögtön tudták, hogy itt azonnal a digitalizációt kell.
Kihagyhattak olyan lépcsőfokokat, amit itt Európában vagy Amerikában végig kellett járni, ugye?
Pontosan, és most azzal küzdenek az európai gyártók, hogy mérnököket át kell képezni IT-s szakemberekre. Tehát nem, nyilván nem rúgják ki őket, nagyon kiváló mérnökök, 10-20 éve ott dolgoznak a vállalatnál, de mégis az IT-re kellene fektetniük.
Egy új nyelvet kell beszélni,
és ilyen problémákkal küzdenek most.
Hát ha jól figyellek, akkor eddig 1-0 Kínának. Ez egy erős nagy gól volt, és akkor még ott van mondjuk az alapanyag kérdés, ugye?
Pontosan.
Arról nem beszéltünk eddig.
Így van. Hát látni kell, hogy minimum óvatos bestések szerint is 25%-os ár előnye van, versenyelőnye van. 25%-a olcsóbban képesek adni a kínai vállalatok a terméküket, mint az európaiak. Tehát a járművekre gondolok. A legnagyobb versenyelőnyük az, hogy vertikálisan integrálva vannak az ellátási láncok. Ami azt jelenti, hogy a BYD-nek már vannak, vagy erősen benne van olyan bányavállalatokban, aki már Afrikában kibányászta azokat a ritka földfémeket, nyersanyagokat, amelyek kellenek az autóik előállításához, de akár a szoftvert maguknak fejlesztik, saját szoftvereik vannak, energiatáról rendszereket fejlesztenek, saját rendszereiket ők telepítik, illetve minden olyan elemet, amit az európai gyártók előszeretettel kiszerveznek, megkönnyítve ezzel saját munkájukat, azt kapun belül tudják a kínai vállalatok, és ezért van olyan brutális versenyelőnyük.
Hát ez brutális az a 25%, és ez úgy érted, hogy szállítva, ugye?
Igen,
tehát itt van,
igen,
Európában már, akár Európa közepén, egy kínai autós ott van mellette, a klasszikus, hagyományos európai versenytárs.
Igen, és hogyha az átlagos árakat nézzük, tehát a 25% ez csak a versenyelőny, de ha azt nézzük, hogy Európában mennyire vásárolnak egy új autót, és Kínában átlagosan mennyiért, akkor már 57%-os a különbség, ami viszont döbbenetes. Nyilván egy európainak a pénztárcája teljesen mást engedhet meg, mint egy kínai, de még így is azt lehet látni, hogyha minőségben már nincs olyan hatalmas különbség, akkor már az európai is inkább a kínait fogja választani.
Sőt, hát hogyha a kínai szállít be, vagy az ázsiai szállít be, akár az európaiba, vagy az amerikaiba, akár mondjuk akkumulátort, ugye elektromos autókról beszélünk, és ilyen is van. A Teslánál már ugye azt mondtad, vagy azt beszélgettük, hogy így van, akkor ez a két dolog már teljesen összekeveredik.
Teljesen összekeveredik, igen. Tehát az európai autókban is kínai akkumulátorok fognak megjelenni. Azoknak a márkáknak, amelyek versenyeznek. Tehát nagyon egy érdekes dolog, például a BYD-nek az akkumulátorai, hogy megjelennek a európai autókban.
Onnantól kezdve a legenda sérül, nem?
Igen.
Jó, Amerikáról még nem beszéltünk, az is nagyon fontos, de még egy perce maradjunk ebben az Európa-Ázsia összehasonlításban, hogyha ha egyetértesz. Nézzük meg, hogy a kormányok mit tudnak tenni. Ők későn ébredtek-e, vagy idejében, vagy ideje korán. Az előbb arról volt, hogy a gyártók késlekedtek-e mondjuk itt Európában. Mi a helyzet a támogatásokkal a kormányok stratégiájával?
Támogatások most már elindultak Európa szerte. A probléma inkább az, hogy nincs egységesítve. Tehát Európára, a Kína is és az Egyesült Államok is előszeretettel tekint egy nagy piacra, hogyha lehetséges. Nekik is könnyebb, csak az a probléma, hogyha különböző tagállamok más-más minőségű támogatást adnak, akkor nem tudnak egy nagy piacként tekinteni rá. Európának ez egy versenyhátrány. Abból a szempontból viszont tehát azt is látni kell, hogy elindult egy protekcionista irány Európában az EV, ha nevezhetjük így dömping ellen, tehát elektromos autók dömpingje ellen.
A kínai
kimondottan a kínai, ugye, mert tehát, ugye be is jelentették, hogy szubvenciós vizsgálatok fognak indulni ezeken az autók ellen, hogy megnézzék, hogy na akkor mekkora versenyelőnye rendelkeznek abból a szempontból, hogy kínai állam támogatja ugye ezeket a gyártókat. Még hogyha védővámokat is fognak kihelyezni, tehát a kínai márkákat nem lehet megállítani. Tehát, hogyha valami sokkal olcsóbb, sokkal hatékonyabban működik, kapun belül tudja teljes ellátási
szállítanak az európaiaknak egyrészt alapanyagot, másrészt akkumulátort, másrészt mindent.
Mindent, így
akkor
van.
Nehéz őket sarokba szorítani.
Akkor nem is fogja tudni sarokba szorítani, annyit érnek el, hogy a gyártás itt fog Európában, de egyébként is ez egy trend. Tehát most már egyre közelebb kerülnek a gyárak a piacokhoz. Ezt látni kell. Nem akarok visszakanyarodni a globális trendek felé, de azért azt látni, tehát ha nem is deglobalizáció, de globalizáció lassulása elindult a világban, és most már a lokális, a egyre közelebb, a piacokhoz egyre közelebb való termés, főleg egy ilyen nehéz dolognál, mint egy autó. Tehát azért nehezen szállítható óriási mennyiségben, sokkal egyszerűbb a helyszínen gyártani, és a kínaiak is erre állnak rá.
Ez az oka annak egyébként, és köszönöm, hogy ezt mondod, mert józan parasztészek próbáltam gondolkozni, hogy hát, hogyha ekkora versenyelőny van, ha ekkora gazdasági hatalom, és minden eddig ugye Ázsia mellett szó, Kína mellett szó, akkor mi a fenének kell nekik Európában, akár Magyarországon csápokat növeszteni? Hát nyilván azért, hogy a piacot egy az egyben ott csípjék meg.
Igen, így van, nincsenek szállítási zavarok, és a legfontosabb, nincsen vám. Tehát Ha belép, akkor már nem, nincs milyen szubvenciós vizsgálatról, ha így gyártják, igen, ha így gyártják, akkor nincs milyen extra vámról szó, mert ugye európai termék, attól függetlenül, hogy ugye maga a márka kínai. És az látszik, hogy jobban megértik már az európai igényeket is, mint az európai gyártók. Nyilván ennek a költségvonzata a legnagyobb befolyásoló tényező, amit sokkal személyre szabhatóbbak a
kínai. Úgy érdekes, előbb értették meg a kínai igényt, ezt meg aláírom, mert ott vannak, de ezek szerint az európai igényeket is ott előbb ismerték fel, rugalmasabban, gyorsabban léptek.
Így van. Igen. Arra leszek én is kíváncsi, és izgatottan várom, hogy mondjuk 10-15 év múlva hány kínai márka fog Európa útjain mozogni, még ugye kevés a számuk, de már az új eladott gépjárművek, tehát az új elektromos autók, Európában eladott elektromos autók részaránya már 8%-a kínai. Tehát jönnek föl, nagyon-nagyon exponenciális sebességgel jönnek fel. Pár évvel ezelőtt még ilyen 1-2% volt, vagy még alatta. Most már bizonyos kutatások szerint 8%-ot tesz ki, és ugye még magasabb lesz ez, de amikor már szemmel látható lesz, az lesz az igazán érdekes.
Igen, most még nem ismerjük a kínai márkák jeleit. Nem feltétlenül tudja mindenki, hogy milyen autó mögött autózik, vagy halad, de ez egyébként 5-10 évvel belül, vagy lehet, hogy 2 évvel nagyon meg fog változni. Pontosan. Én is gondolkoztam. Egy picit még Amerikáról, jó? Aztán majd jön a műsor második fele, szóval hát azért a Fordot, meg a Ford T-modellt ne felejtsük el, amelyet a 100 évvel ezelőtti történelmet is fölidéztük. Amerika hol tart most ebben a fajta zöld átállásban a járműipar tekintetében vonatkozásában?
Amerika óriási támogatási csomagot jelentett be tavaly augusztusban, aminek a része az, hogy tehát az elektromobilizációt felpörgesse, és hazai terepre hozza. Most a hazai terepet nem konkrétan az Egyesült Államokra kell gondolni, de amerikai kontinensre. Vámmentes kedvezmények járnak hozzá, hogyha akár Mexikóba gyártják az autót. Mindegy, hogy az európai vállalat, vagy kínai, vagy bocsánat, a kínaival most megy még a harc, hogy kínait bevegyék-e, de az európai biztosan be fog kerülni. Amerika szeretné a saját márkáit előnyben részesíteni nyilván, ahhoz viszont az kell, hogy felpörgessék ott is. Tehát a Tesla az jelenleg árérték arányban nem biztos, hogy tud versenyezni a kínai márkákkal. Tehát Tesla szép és jó, de nagyon drága. A Teslának az akkumulátora is nagyon drágák. A Teslának a technológiája nagyon drága. Ezért is van az, hogy például az európai Teslákban előszeretettel van a CATL-nek, vagy a BYD-nek az akkumulátora beletéve. És a Tesla is Kínában készül, ami Európában.
Ez egész hibrid lett.
Igen.
Az egy nagy kérdés, hogy mennyire lesznek protekcionisták, nacionalisták, nem tudom, jó szó ez ide, a vevők. Amerikában az amerikai autónak hagyománya van.
Igen.
Most már látjuk, hogy változott akár Európában, akár Kínában a sajáthoz való viszonyulás, de az amerikai az egy nagy kérdés, ez a hatalmas piac, kitart az amerikai márka mellett, vagy meggyőzhető lesz?
Amerikaiak teljesen máshogy gondolkodnak. Ők azért előszeretettel az amerikai márkát vásárolják, és fogják is továbbra is, mert van egy kormány oldalról egy időben lépés, hogyha lehet így fogalmazni. Európa itt is későn lépett, de kormány oldalról azért a protekcionista, mondom, 22. augusztusában volt ez a fajta támogatási dömping, amivel szeretnék az amerikai vállalatokat felpörgetni. És azt látni kell, hogy előszeretettel, hogyha tudnak versenyezni az árban, biztosan amerikait fognak választani az amerikai vásárlók. Már csak azért is, mert a kínai autók sokkal-sokkal kisebbek, mint az amerikaiak. Tehát egy ilyen pofon egyszerű dolog miatt, tehát az amerikai igények mások. Európai autók inkább hasonlítanak a kínai méretű autókhoz, bár kínai még kisebb, ezért költséghatékonyabb is, de Amerikában
az amerikai
mások
állam az igények. Még más.
Még más, igen.
Jó, akkor a három földrész harca az elmúlt évtizedekben az hihetetlen látványosan változó, ugye?
Igen.
Most a versenyelőny, meg a helyzet, meg a dobogó az egészen másképp néz ki, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt.
Abszolút, hát 20-30 vagy 40 évvel ezelőtt Európa uralta a járműipart, jöttek fel a japánok, meg az Egyesült Államokban is gyártottak autót, de azért, ha valaki prémium autót akart, akkor az európai volt. Most már nem ennyire egyértelmű.
Sem minőségét, sem mennyiségét.
Sem minőségét, tekintve. Sem mennyiségét tekintve sokkal kevesebbet tud áldozni Európa, például kutatásfejlesztésbe. Ugye maga az európai piac szabályozott, tehát nem önthetik bele a pénzt. Például Wall Street Journal jelent meg nemrég egy nagyon érdekes tanulmány, miszerint a felhő alapú szolgáltatásokba az Európai Unió, ugye ez kapcsolódik a járműiparhoz is, ez felhő, tehát hogy ezek összefüggnek. Az Európai Unió 1,3 milliárd eurót hagyott jóvá az elmúlt 8 évben. Támogatásra, K+F támogatott kutatásfejlesztésre, felhő alapú szolgáltatások. Na most az amerikai Amazon felhő alapú kutatási részlege egy év, tehát ez az 1,3 milliárd, ez 4%-a annak, amit egy év alatt elkölt az Amazon. Tehát, hogy ekkora bődületes különbségek vannak, És az a baj, hogy tehát választania kell az uniónak is, hogy, hogyha szabadon hagyja ezeket a támogatásokat, és felpörgetjük a kutatásfejlesztéseket, akkor lehet, hogy a belső piacot verjük szét, mert ugye akkor a gazdagabb országok sokkal nagyobb szeletét tudják ennek kiragadni. Tehát nagyon, nagyon érdekes belső harc is van Európában a támogatási versenyt illetően.
Hát szűkítjük akkor a kört, jó, a műsor második felében, és azért közeledünk Magyarország felé, mert nyilván minket magyarokat azért leginkább az érdekel, hogy zöld átállás, járműipar, a trendek, kilátások itt Magyarországon milyen hatása lesznek. Szántó Martin van itt a stúdión, a Makronóm Intézet vezető elemzője. Néhány perc van, folytatjuk a napvendége műsorunkat.